Dicsértessék a Jézus Krisztus! Román Attila vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és barátaimat, akik itt vannak ma velem. Szeretném, hogyha a barátaimat is megismernék.
Csákói Gyuszi vagyok, 58 éves, van egy gyönyörű feleségem, 3 gyermekünk, akik már nagyok, kirepültek otthonról, 2 fiú és egy lány. Informatikával foglalkozom, van egy vállalkozásom egy társammal, röviden ennyi.
Köszönöm.
Én Kis Tibor vagyok, örömmel élek, szüleimmel, testvéremmel, testvérem gyerekeivel nagyon szoros családi kötelékben élünk. Pedagógusként élem, vagy éltem az elmúlt 30 évet. 2 évvel ezelőtt a Máltai Szeretett Szolgálathoz kerültem, ahol nem szakadtam el a pedagógiától, hanem a leszakadó települések, vagy szebb szóval felzárkózó településeken működő, legfőképp roma gyerekeket nevelő iskolákban próbálom segíteni az ő fejlődésüket, illetve a nevelőtestületeknek a fejlődését.
Mert ez volt a világi része az életeteknek. Ha most ki kellene emelni 2 találkozási pontot, akkor én azzal kezdeném, hogy 2005-ben, amikor leégett a házunk, akkor az elsők között Csákói Gyuszi a feleségével jött, és az anyagi támogatáson túl elhozta nekem Jézus igéjét, az új szövetséget, elhozta a rózsafüzért ajándékba, és még egy kurziós kis könyvet is, vagy gondolom Attila, erre is most szükségetek van. Hogy milyen nagy ajándékot adott ez az évek során, aztán megtapasztalhattam nem csak azt, hogy így hozta el Jézus nekem, hanem a kurziók során az a sok-sok együttlét, tapasztalat, amit közösen éltünk meg. Még az együttalvás örömét is idehoznám. A 2 nagy horkolót mindig egy szobába rakták. Ha Tiborra gondolok, akkor az én számomra egy óriási élmény volt, amikor a Gyöngyök útjáról beszéltél, és láttam, hogy végig a Szentlélek veled volt, és ott nyitott, talán én úgy érzem, hogy ott nyílt ki a szíved. Igazán arra szeretett, és megtapasztalni egy olyat, hogy a Szentlélek belép egy másik ember szívébe, egy zarándoklat során, az a csoda, amit a kurzión is mindig vágyunk felfedezni, mert nincs annál szebb, amikor a 3. napra, az első napon megérkező szomorú, ráncos arcok elkezdenek fényleni, megjelenik a szomorúság helyett egy öröm, és megjelenik ezekben az arcokban Jézus arca. Gondolom, nektek is van ilyen jellegű élményetek, ami nektek most eszetekbe jutott gondolat vagy történet, akkor ezt köszönöm, ha megosztjátok velem és a hallgatókkal.
Hát sok minden eszembe jutott, de mondom azt, ami először, hogy én 45 megtérő vagyok egyébként, 40 évesen találkoztam úgy Isten igazából először, a Jóisten szeretetével, amikor így fölemelt engem magához. 2011-ben kerültem kapcsolatba így a kurzióval. Én onnantól is számolom az én megtérésemnek az idejét, nem véletlenül hangsúlyozom így, mert hogy nagyon sok ember, akivel beszélgetek, akik felnőtt megtérőként tesznek tanúságot, köztük én is, a megtérés pillanatáról beszéltek. Én is, idáig, eddig a kurzióig. De hogy az van, hogy 2011 novemberében, ahol, aminek te is tanúja voltál, ott voltál azon a kurzión, ahol én is. Hát én csak úgy hívom, azt hiszem, hogy erre beszélgettem is Gyusziékkal, vagy elmondtam nekik, hogy így berúgta az ajtót nálam, így a Jóisten. Tehát nem kopogott, berúgta. És ez 10 évet tart az én életembe, és mégis a 10 év az arra volt elég, vagy arra se volt elég, hogy én felismerjem, hogy a megtérés az nem egy pillanat, hanem az egy folyamat. és hogy ő elindult felém, én elindultam felé, és hogy közelítünk egymáshoz. Abban a tudatban közelítek, és ez az első kurziumnak az ajándéka, hogy ő feltétel nélkül szeret engem. Úgy vagyok jól, ahogy ő megálmodott, ahogy létrehozott, és nekem egy dolgom van ráfigyelni, és az, amit esetleg tartogat számomra, azt örömmel elfogadni. És abban erősített meg, hogy menjek tovább ezen az úton. Ez az időszak, ami már folyamatként formálódott bennem, ez tényleg ajándékká válik. Nekem, a közösségnek, és így válunk egymás számára ajándékká. És hogyha azt kérdezed, hogy ez hogyan váltható apró pénzre az én életemben, iskolaigazgatóként ugye a harmadik kerület mellett egy településnek az oktatási intézményét vezettem. Nem nagyon találkoztam, sőt, nem találkoztam a nyomornak a látványával, fogalmával. És 19 novemberében a Máltai Szeretetszolgálat volt az a közösség, ahol én elkezdtem a pedagógiai tapasztalatomat beadni a közösbe. És amikor megtapasztaltam az első találkozásoknál a nyomor, a mély szegénység fogalmát ezeken a településeken, ahol a Máltai Szeretetszolgálat jelen van, az számomra drámaian hatott. És nem tudtam, hogy hogyan fogom tudni elvinni ennek a terhét. És amikor először betettem a lábam az első máltai településre, akkor az első fohászom az a Jóistenhez szólt, hogy segíts, hogy ezt én jól tudjam értelmezni. És segített, mert hogy abban a pillanatban, ugye én az iskolákkal, óvodákkal vagyok kapcsolatban, gyerekeket küldött. Gyönyörű, szép, fekete, gombszemű cigány gyerekeket küldött körém, akik bár lehet, hogy nyomorban, mély szegénységben élnek, de az ő szemükön keresztül is, az ő mosolyukon keresztül is Jézus volt az, aki szeretett engem, és megölelt. Igen, minden embernek eljön a megfelelő pillanat az életében, amikor kész lesz arra, vagy alkalmassá válik arra, hogy a megszokott mederből esetleg ki tudjon lépni. Nekem most jött el 49 évesen, vagy 48 évesen tavaly.
Örülök, hogy ezt így éled meg. Gyuszi, neked az életedben vagy?
Hát én egy kicsit visszakanyarodnék, amit a Tibitől hallottunk, itt sok gondolatot indított meg bennem. Az egyik az, hogy nekem is egy nagyon fontos felismerés volt, hogy amikor ezt én megértettem, velem is ez az első kurziumon történt, hogy Tamás atya mondta ezt, nagyon előttem van, hallom szinte a hangját, hogy Isten végtelen szeretette, szeret téged és gyönyörködik benned. Ezt én úgy vittem tovább, és ezt nagyon nehéz megélni sokszor, de nagyon sok esetben segített, hogy amikor egy olyan embertársammal kerülök szembe, aki akár rokonságon belül, aki úgy nagyon unszimpatikus, úgy zsigerből, vagy nehezen tudom elviselni, és amikor el tudok addig a pontig jutni, hogy bevillan, hogy de hát az Úristen őt is ugyanúgy szereti, és ugyanaz gyönyörködik benne, és akkor te miért nem tudsz gyönyörködni benne, és hogy miért van benne, de ez is ezek nagyon mély és komoly pillanatok, és akkor mindig olyan úgy elszégyellem magam, hogy nekem ez nem megy. És ez sokszor családom belül, sokszor a gyerekeimmel szemben is előjön ez a dolog, hogy mindig előbb inkább a szülő, vagy nem is tudom, jön előbb előlem, és nem tudok az Úristen szemével rájuk tekinteni. Ahogy felvezetted itt ezt a beszélgetést, nekem is sok minden eszembe jutott, és nekem legelőször a mi megismerkedésünk jutott eszembe, ami 2000-es évek elején volt egy kurzió, ahol én először vagy másodjára lehettem munkatárs, és egy asztalba kerültünk munkatársként. Lehet, hogy te már annyira nem emlékszel rá, de szerintem fogsz, hogyha azt mondom, hogy mi voltunk a legvidámabb barak.
Akkor sejtem, melyik volt.
Onnan indul a mi barátságunk, és valóban, ahogy mondod, a kurzió az számomra egy egészen különleges életformaváltást eredményezett. Nem azt mondom, hogy a hitemben, mert hitem mindig volt, az addigi életemben és a kereszténységemben. Nagyon fontos megtapasztalás volt nekem az első ilyen hétvégén, és ott engem az Úr Jézus meghívott, hogy szolgáljak ebbe a közösségbe. És hát ez egy ilyen közös szolgálat kapcsán ismerkedtünk meg.
És azóta is szolgálsz.
Azóta is, igen.
Aktívan.
Nekem ez az életemben egy nagyon fontos pont. Ezt nem lehet megunni, az Úristen mindig másképp, máshogy, de megmutatja magát az ott jelenlévőkön keresztül, ahogy te is mondtad, hogy az elején, ahogy megérkezünk, és a végére kifényesednek az arcok, tekintetek. Személyes kegyelem vagy ajándék is ugyanúgy nagyon sokszor megérintődés, Isten élmény, talán ez a legjobb meghatározás rá. De nem ezért végzem örömmel a szolgálatot, hogy majd én ott biztos fogok kapni valamit, hanem ebben nekem az igazi öröm az, hogy az Úr Jézus munkatársa lehetek.
Jézus azt mondja, hogy barátaimnak hívlak benneteket, hogy gyere, legyünk barátok. De hogy Jézus nekem a legjobb barátom, az biztos. És olyan magasra teszi a számomra a mércét, hogy lehet, hogy azért nem tudok jó barátkozni, mert elvárásom van a barátokkal szemben. De Jézusnak nincs. Itt mondtad, hogy feltétel nélkül szeret, és te is most ezt mondtad, hogy olyannak, amilyen vagy. Én gyönyörködöm benned. Attila, akkor te miért nem gyönyörködsz a másik emberbe? Mit vársz tőle? Miért várod, hogy olyan legyen, ahogy te elképzeled? Én vágyom a barátságra. Titeket barátaimnak neveznek. Ez kurziós barátság. Ez a barátság kezdete. Tehát igen, barátomnak tekintelek benneteket, de hol van az a barátság, ahova ez fejlődhet? Szánunk erre időt, engedjük-e, hogy a kegyelem formája alakítsa ezt. És hát ez most egy ilyen együttlét. Ha ehhez kapcsolatban van véleményetek vagy gondolatotok, akkor osszuk meg, mert én azt hiszem más emberek, keresztények és nem keresztények is küzdhetnek ilyen...
Pont ez jutott eszembe, hogy beszélünk a kurziós barátságról. Valahogy nekem ebben most párhuzam jött abban, hogy az akváriumból könnyű halat kifogni. A barátsággal kapcsolatban közeli az élmény. Én nem csak gyerekekkel vagyok kapcsolatban, hanem nagyon sok felnőtt emberrel, nevelőtestületek tagjaival, intézményvezetőkkel. Beszélgettünk az egyik intézményben dolgozó emberrel egy konkrét problémáról, amiben én abszolút tanácsot adtam, és elmondtam a véleményemet. Rá 2-3 napra egy szakértői közösségben megosztottam ezt a problémát, hogy az intézmény vezetőinknek vagy a munkatársainknak nem csak azzal a helyzettel kell megküzdenie, amit egy felzárkozó település tartogat számára, hanem a közvetlen munkatársi környezetből is jönnek problémák, amik megnehezítik a mindennapokat. Amikor beszéltünk újra telefonon, akkor az üdvözlés után az volt az első, amit kitett az asztalra, hogy ő bizalmasan elmondott nekem egy történetet, igaz, hogy nem hívta föl rá a figyelmemet, de hogy azt gondolta, hogy én ezt tudom, hogy ez egy bizalmas történet volt, és én ezt ennek ellenére megosztottam. És ő visszahallotta, és magára ismert. És hogy nagyon rosszul esett neki. És hogyha ezt a 15 évvel ezelőtti Tibor hallgatja, akkor befeszül, és visszavág, és érveket hoz, és azt mondja, hogy nincs igazad. És az egy héttel ezelőtti Tibor pedig azt mondta, hogy ha megbántottalak, akkor ne haragudj érte, mert nem volt szándékos. És hogyha meg tudsz bocsátani, akkor arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem, mert nem volt célom téged bántani. És ez belőlem fakadt valóban, de a válasz az valóban meglepő volt. Mert hogy ő sem gondolta, hogy ezt a választ fogja kapni. Ő is arra volt felkészülve, hogy itt majd szájkaratézni kell egymás között, és egymásnak bizonygatni a másiknak az igazát. És azt mondta, hogy köszöni, hogy bocsánatot tudtam kérni érte, és hogy ő garanciát kapott arra, hogy ez többet barátok között nem fordul elő. És lehet, hogy előtte is barátként néztünk egymásra, de hogy a barátságunk mélyült ezáltal, az biztos, és ez az út.
Ez nagyon köszönöm, hogy elmondtad. Hiszen ugyanez tette velünk is Jézus, nem? Megbocsájtott nekem. Mindent megbocsájtott. Tehát azért, ha felnézek a keresztre, mindig ez jut eszembe. De én megbocsájtottam neked, te is bocsáss meg másoknak, hogy tudunk-e bocsánatot kérni. Ó, de sokáig nem tudtam. Ez keresztény közösségben is ugyanúgy jelen lehet, és én is ugyanezt elkövettem. Bocsánatot kértem, és meg tudod bocsájtani a közösség. Ennek ellenére sajnos a sebek megmaradnak, de hát ez is egy tanulási folyamat. Hát, és ez óriási. Én hiszem, hogy ebben van a növekedés, hogyha a 15 évvel ezelőtt itt nézel, hogy akkor dicsőség az Istennek, hogy a növekedés útján eljutottál ide. Fú, ez köszi ezt. Köszi, neked mit váltott ki?
Hát, ugye itt a barátságokról beszéltünk, és volt egy olyan félmondat itt az elején, mielőtt a Tibi beszélni kezdett, hogy olyan környezetben is barátkozni, ami nem az akváriumban van, tehát hogy magyarul a tágabb környezetünkben, és hát most, ha én is így visszagondolok magamra mondjuk a 2000-es évek elé, akkor én nem nagyon barátkoztam, vagy nem voltam az a közösségi ember, inkább úgy talán kerültem. Volt egy-két szimpatikus ember, akinek kerestem a barátságát, de nem volt rám egyáltalán jellemző, és akkor itt talán már az előbb is ez az élmény feljött, és ezt elmondanám, hogy amikor én először voltam ezen a kurziós hétvégén, akkor akivel egy asztalba kerültem, ott egy egyszerű cigány fiú ült velem szembe, ez ott engem az elején nagyon-nagyon zavart, mert volt bennem egy elég erős előítélet. Ami megdöbbentett engem, és ott a napok során, hogy így egyszer belenéztem a szemébe, azt tapasztaltam meg, hogy Krisztus néz vissza rajta keresztül. Ez is az egyik nagy élménye volt ennek a hétvégének, és akkor ott így, akkor ez így leomlott bennem, ezt így nehéz elmondani. Porrá ment ez az ellen érzés és ez a zsigeri dolog, és ezt az Úr Jézusnak köszönhetem szintén, hogy ezt megszüntette, és hát azóta már a kurzióba dolgoztam együtt cigány munkatársakkal, megtalálkozunk sokszor cigány testvérekkel, és ez egy óriási élmény nekem, és én ezt azóta vágyom ezeket a találkozásokat is.
Nekem a más típus embere volt a találkozásnál, én mindegy, voltam a pozícióban, hogy főnök voltam, és egy olyan fiúval dolgoztam együtt, aki nem volt vallásos, nagyon másképp gondolkodott sok mindenről, és szakmailag sokkal jobb volt, és sokkal jobb vezető alkat volt. És neki valószínűleg nagyon rosszul esett az, hogy nem őt nevezték ki, hanem engem neveztek ki. Hát emberi módon megpróbált ezen változtatni, és az volt az érdekes, hogy, és itt most én is arról az Attiláról beszélek, aki akkor már a kurzió hatására Jézussal ment az úton, és megkérdeztem a barátomat, hogy mit tegyek ebben a helyzetben. És Jézus azt mondta nekem, hogy hívd meg helyettesednek. És akkor ezt látszott, hogy megdöbbent, és azt mondta, hogy kér egy napot. Másnap azt mondta, hogy nagyon köszönöm, hogy felajánlottad, de nem leszek a helyettesed. És onnantól kezdve elkezdődött egy barátság, mert valami történt kettőnk között, és ez a fiút is kezdte érdekelni, hogy én vallásos vagyok, én meg kíváncsi voltam, hogy ő hogy gondolkodik. És azt mondhatom, hogy ha ő hirtelen nem hal meg fiatalon, tényleg egyszer jutottam volna egy olyan szintű barátságra, amit úgy élek meg a világban, hogy nem azok között, akik szimpatikusak, akiket szeretek, hanem elmentek, az ellenségem volt. És amikor telefonált a felesége nekem, hogy meghalt, örökre belém vésődött, hogy akkor éreztem meg, hogy milyen kapcsolat kötött össze. És csak még egy dolog, minden húsvétkor és karácsonykor ez a fiú soha nem felejtette el írni nekem. És volt olyan év, hogy csak tőle kaptam ilyen üzenetet. Tehát, hogy az Isten mennyire tud szeretni. Itt most mi egymásnak voltunk, nekünk találkozni kellett. Nyitogatta a szívét, és én meg rájöttem arra, hogy ugyan ő nem vallásos, de ilyen tiszta szívű egyenes ráccal ritkán találkozik az ember. Tehát ha jó Istennel vagy, Jézussal járjuk az életünket, és ebbe segítenek ezek a tanfolyamok, vagy ezek az élmények, akkor tényleg olyan dolgokat lehetek a részese, amit talán enélkül soha nem éltem volna meg.
Erről eszembe jutott nekem is egy, amit most mondtam, ugyanígy a barátsággal, illetve aki ugye kívülálló vagy, vagy nincs tulajdonképpen én is munkai kollégám volt. Hát ugye azért ez kiderült, nem nagyon beszéltünk róla, de hogy ő neki nincs Isten hite, tehát Istentől távol áll. Én soha nem titkoltam, hogy van, de nem reklámoztam a munkahelyen, tehát ez is kiderült, és azt vettem észre, sok mindenben sokkal magasabb szinten áll, mint én, annak ellenére, hogy nincs Isten hite. Tehát például, ahogy az emberekhez úgy általában hozzáállt. Azt kell, hogy mondjam, hogy sok esetben sokkal krisztusibb módon, mint én. És ez úgy megdöbbentett akkor, és el is indította azt a vágyat bennem, hogy milyen jó lenne őt megismertetni Jézussal. És aztán ezt nem én tettem meg, hanem a mennyasszony, a későbbi felesége. Utána már aztán sokat beszéltünk erről, és már mai napig nagyon jó barátom, társam. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy nagyon kis része talán nekem is van benne, hogy sikerült Krisztushoz vezetni őt, és vele erről ezeket a dolgokat megérni.
Nem tudom, hogy fogjuk befejezni, de erre még nekem jutott eszembe. Te ismerted a Bori nővért, és emlékszem, őtől hallottam, lehet, hogy biztos egy régi vicc, de olyan egy ilyen munkatárs képződ, minden azt hallottam tőle, hogy hát amikor az ember mennyben megy, és akkor a Szent Péter áll a kapuba, és mondja, hogy hát beengedlek, de hát 100 pont a belépő. És akkor én meg voltam keresztelve, jó, egy pont. Első áldozás voltam, kettő. Bémálkoztam, igen. Templomban jártam, az négy. És még kurziós is voltam, azt mondja, ez öt. És még? Ja, Istenem, segíts! Megvan a 100. És akkor beengedte. Tehát itt van az, hogy oké, megteszünk ezeket a kicsiket, lehet, hogy csak 4-5-öt az életbe, de Jézus pótolja a hiányosságokat. Tehát ez...
Én elmondom, hogy mi jutott nekem erről az eszembe.
Hogyan?
Egy kicsit hátrébb lép a konkrétumoktól. Neked is volt saját keresztény közösséged, amiben eljártál, hogy abban, ahol a saját közösségünkben olyan természetes, hogy Krisztus van a középpontban, és olyan könnyű barátkozni, mert hogy egy a fókusz. És tényleg mindent meg lehet osztani egymással, de hogy ennek az egésznek az óriási ajándéka, hogyha kikerülsz a saját közösségeden kívülre, akkor ott ugyanaz az ember, ugyanaz a ható ember van jelen, és neked nem kell változtatnod semmit, függetlenül attól, hogy ez egy hívő közösség, vagy nem hívő közösség, mert az, hogy ajándékozod saját magad, az hatással van a környezetedre, és hogy a te hatásodra indul el valami, azt lehet, hogy neked nem is kell tudni. Van egy gondolat, ami ezen a héten talált meg, és azóta hurcolom magamban, Albert Einsteintől van a gondolat, és így szól, hogy két formában élheted az életedet. Az egyik az az, hogy nem hiszel a csodákban. A másik az, hogy minden, ami körülötted van, csoda. Az idén talán 5-5-ször, vagy 6-5-ször, most így nem tudom, eljutottam Medjugorjéba, és az idei évnek az ajándéka, hogy egy nagyon jó barátommal, Kaposváron atya, így ketten jutottunk le a Medjugorjéba, és így éltem meg a szűzanyával való találkozást, a Jóisten szeretetét, és a belső vívódásoknak a feloldását, ami az elmúlt néhány hónapban, mondhatnom azt is, hogy évben így felgyülemlettek bennem, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, Miklósnak, hogy szólt, hogy menjek vele, és hogy én ott ezt megélhettem, ezt a felismerést. Ha most mélyebben megyek bele, akkor hosszú lesz, de majd, hogyha...
Én épp akartalak kérni, hogy... Mert épp azt az volt bennem, hogy mi történt, és ez a... Tehát a sok hallgató, akikkel beszélgettem, mindig kérdezik azt, hogy olyan jó, hogy elmondja, hogy Medjugorjéban volt, és ott kapott válaszokat, és hogy de ez hogy zajlik, meg hogy az úton, hát gondolom egy atyával menni, az utazás is maga egy lelki gyakorlat.
Maga az utazás is lelki gyakorlat volt, már feltöltődve érkeztünk meg. Azt kell tudni, hogy én 19 évesen elkezdtem dohányozni, és ez a függőség, ez nagyon sokáig tartott, 33 éves koromban raktam le először a cigarettát. Nagyon sokáig, 13 évig nem dohányoztam. Könnyűszerrel mondhattam azt, hogy hát akkor én leszoktam a cigarettáról, és szabad vagyok, de aki már egyszer dohányzott, az tudja, hogy ez a szabadság, ez nem az, amire akkor gondolunk. Tehát bármikor, bármelyik pillanatban vissza lehet szokni a dohányzásra. Ez egy trauma, egy folyamatnak az eredménye is lehet. Nekem a dohányzást azt a iskolaigazgatói megbízásom hozta vissza az életembe, és többször próbáltam másodszor is leszokni a cigarettáról, sikerült néhány hétre, de húzamosabb ideig nem. És közben, ahogy említettem, volt egy munkahelyváltás az életemben, és újra feljött ennek a gondolata bennem, hogy ezt nekem le kellene rakni, mert ez engem nem támogat, nem szolgál, nem jó az, hogy én ezt csinálom. És egy imában, egy beszélgetésben a Jóistennel felajánlottam, hogy hát én erről le tudnék mondani, így a kurzióért, magamért, a Jóistenért, azokért az emberekért, akik ott lesznek majd a kurzión. Mondtam, hogy én ehhez egyedül kevés vagyok. Tehát sokszor próbáltam, nem ment. Gyenge vagyok. És eljött a pillanat, amikor így azt mondtam, hogy lehet, hogy most. Lehet, hogy nem is én mondtam, hogy most. De hogy el tudtam nyomni az utolsó szál cigarettát, és onnantól kezdve nem gyújtottam rá. Nem mondom, hogy könnyű volt, de nem vitt el a kísértés magával. Így indultam neki ennek a medjugorjai útnak. És az ebben való megerősödés, amit hozott ez az út, mert vittem magammal a fájdalmamat, már azt a fajta fájdalmat, ami a veszteségérzés ebben, hogy én most leadok valamit magamból, reményeim szerint végérvényesen. És ott kaptam meg annak a lehetőségét, hogy nincs rá szükségem. Tehát, hogy ott Medjugorjéban teljesen el tudtam engedni a függést, a cigarettától való függést, és ezzel párhuzamosan kaptam egy másik ajándékot, az pedig a mozgásnak az öröme volt, az a futás. Itthon próbáltam így futkorászni, de megint azt mondom, ha valaki dohányzott, az tudja, hogy ez a kettő nem támogatja egymást, a futás és a dohányzás, tehát 300 méter után légszomjjal megálltam a futópályán, és Medjugorjéban így hát így a hajnali, mert hát nagyon meleg volt, a hajnali órákban tudtam így elkezdeni futkosni, és hát miután 6 napig voltunk, 6 nap alatt jutottam el oda, hogy eljutottam a több kilométeres hajnali futásokig, ami egy ilyen, hát lehet, hogy furcsán fog hangzani, de hogy ez egy ilyen közös ima volt. Így futottam együtt a Jóistennel, az ő szeretetével, érte, magamért, a kurzióért, és ez egy fizikus. Albert Einstein, egy tudós ember üzente nekünk, és hogy tényleg az van, magamról beszélek, hogy úgy élem az életemet, úgy tudok rátekinteni a környezetemre, azokra az emberekre, akik itt ülnek velem szembe, és hogyha kiteszem innen a lábam, akkor azokra, akik majd szembe jönnek, hogy ők is egy csoda.
Covidos voltam, és nektek meséltem, hogy majdnem meghaltam, de amikor túl lettem rajta, és akkor csodának láttam mindent, mert úgy nézett ki, hogy vége van, és talán nem mindig csodáltam a világot. De van például, amikor egy új élet lehetősége nyílt meg, minden sokkal szebb volt, minden vonzóbb volt, az emberek is megszépültek, és én úgy vagyok vele, hogy amikor a Istennel találkoztam, akkor ugyanez van. Akkor válik, hogy minden ő megmutatja, hogy ez a csoda, ez mind érted van.
Hát ezzel egyet tudok érteni egyébként, a csodák észrevétele és a rácsodálkozás képessége, azt gondolom, hogy ez is egy kegyelem. Hát ezzel én is így vagyok, hogy a természetben én mindig tudok csodát találni, tehát akár egy zöld levélbe, egy bogárba, ami mászik, vagy bármi, vagy a kutyusba, aki velünk él, tehát tényleg egészen egyszerűen az Úristen köszön vissza velem szembe, tehát ezt sajnos sokszor elszaladok csodák mellett.
Hát de ugyanez, amikor megpillantottad a feleségedet, és
hát
egy nagy csoda, vagy megszületett a gyereked.
Hát igen.
Kész.
Hát
azok olyan erős csodák, és ha mindenre így tudnánk tekinteni, és minden emberre, hogy tényleg egy csoda, és benned el van rejtve egy kincs, és én vágyom a veled való kapcsolatra, mert ha azt a kincset kiássuk, akkor mind a ketten gazdagabbak leszünk. A műsor befejezésének is valahogy itt kellene lenni, hogy mi hiszünk a csodákba. Én azt hiszem, ezt kijelentettem. Azt is elmondtuk, hogy minden emberben el van rejtve ez a csoda, minden kapcsolatban.
Abszolút.
Hát akkor azt kívánjuk, hogy Jézussal, a szeretett erejével fedezzük fel egymásba ezt a kincset, és akkor az az ember is boldogabb lesz, aki rádöbbe, hogy milyen kincs, és mi is meggazdagabbak lettünk ezáltal. Nagyon köszönöm a ma esti beszélgető társaimnak, Cselkő Gyuszinak és Kis Tibornak. Isten áldjon meg benneteket, Isten áldja meg a hallgatókat. Búcsúzik a műsor készítője, Román Attila. Jó éjszakát! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekkel.
Amen.
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!